Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Erőteljes kapkodás látható az Európai Unió zöld politikájában. A közlekedést érintő sarcról, vagyis a járműgyártás szinte teljesen kivégző Euró 7-es kibocsátási norma bevezetéséről is csak látszólag mondtak le. A verdikt az, hogy 2035-re ki kell vezetni az európai gyártásból és kereskedelemből a belső égésű motorokat, amit persze már a részben felpújítottak a német gyártók. A német kormány és a kontinens vezető német autógyártói az e-üzemanyagok bevezetésében látják a dízel és benzines kocsik megmentésének egyetlen lehetőségét. Ugyanakkor további bizonytalanságot okoz, hogy míg a Porsche és a Mazda az e-üzemanyagok fejlesztésében bízik, addig a Volkswagen, a Mercedes és a Ford a tisztán elektromos járműgyártást tartja befutónak. Ez utóbbi azért is érdekes, mert tavaly jelentősen visszaesett az európai villanyautó értékesítés, miután egyre másra megszűntek az állami támogatások az országokban. Brüsszel most mégis felgyorsítaná az uniós elektromos átállást, előírva a 60 kilométerenkénti elektromos töltők, 200 kilométerenként pedig a hidrogénkutak kiépítését a fontosabb utak mentén, amit 3 évente belül kellene teljesíteni. Ennek ellenére az egész uniós zöldátállási terv recseg-ropog. A jelek szerint az autógyártásban és az autókereskedelemben dolgozó cégeknek nagyon bizonytalan jövőre kell készülniük, annak ellenére, hogy minden zöldítési szándék ellenére soha ilyen jól nem pörgött a sport és luxusautókereskedelem, mint az elmúlt évben. És ez igaz Magyarországra is. Vendégünk Gablini Gábor, a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnöke. Köszöntelek, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Igyekeztem egy kicsit keretbe tenni a beszélgetésünk menetét és témakörét. Nem említettem azt is, hogy azért is vagy itt nem csak mint a GMOSZ elnöke, hanem mint 3 luxusmárka magyarországi vezérképviselője, az Aston Martin, a Lotus és az Ineos képviseletében, és erről majd mindenképpen szót kell ejtenünk, hiszen, ahogy említettem, brutálisan nagy értékesítési csúcsokat értek el a luxus és sportautó márkák tavalyi évben Európában és Magyarországon is. De most igazából kezdjük meg először is a környezetvédelem területéről az autókereskedelmet. Nemrégen tértél az, Egyesült Államokból, ahol szintén a GMOSZ küldötteként, vagy képviselőjeként az amerikai kereskedők éves konferenciáján vettél részt. Ez megadja az alaphangot a következő beszélgetésünknek.
Igen, azt kell mondanom, hogy régóta gondolkodtunk azon, hogy valamilyen utómódon kapcsolatba kellene kerülni az amerikai kollégákkal, hiszen bárki bármit mond, az autós világ, Európa, Ázsia, Kína oda jár tanulni. Őnekik olyan hatalmas tapasztalataik vannak, egy olyan struktúrájuk van, aminek a működtetése egy hihetetlenül profi stábot igényel, de hát 35 ezer kereskedő tartja el az amerikai szövetséget. És az amerikaiakról tudjuk nagyon jól, hogy ők azért egyben nagyon kemények, mégpedig a számokban. Tehát ott a menedzsmentnél, a tevékenységnél mindig az a nagy kérdés, hogy a számokat, a végeredményt, a pozitív végeredményt hogy lehet kihozni. Azt tudni kell a hallgatóknak, hogy az amerikai autók kereskedelemnek a rendszere teljesen másképpen működik, mint a világ többi része. Ez azt jelenti, hogy Amerikában a jogszabály szerint a gyártó gyárt, a kereskedő kereskedik. A kettő nem átjárható. Innentől kezdve a gyártó felelőssége, hogy olyan terméket gyártson és olyan áron, ami a piacon keresett, a kereskedőnek az a dolga, hogy a gyártóval megállapodott mennyiséget minden évben lehívja és értékesítse.
Na de mit tudunk mi tanulni az amerikai kereskedőktől? Itt Európában egészen más szisztéma érvényesül, és nekik nincs egy európai bizottságuk és parlamentjük, ami hihetetlen szigorúan, hát hogy mondjam, próbálja kigolyózni az európai autógyártást.
Hát én inkább azt mondanám, hogy Amerikában hagyományos értékei vannak a szakszervezeteknek, és amikor 100-110 évvel ezelőtt megalakult az ottani autókereskedők szövetsége, az még egy olyan időszak volt, amikor ők viszonylag erős lobbit tudtak kifejteni annak érdekében, hogy a gyártók ne tudják leuralni egyoldalúan monopolként a piacot. Európában ez messze nem így van, épp az ellenkezője. Európában főleg a német, de egyébként az európai autógyártók korábban is mindent megtettek annak érdekében, hogy amikor még nem volt Európai Bizottság, akkor is a hazai kormányok mindig őket helyezzék előtérbe, akár a vevőkkel, akár pedig a kereskedelmi partnereikkel szemben.
Igen, csak az elmúlt hónapok történései azt mutatják, hogy most éppen Európából át akarják helyezni a gyártást jó néhány gyártó az Egyesült Államokba. Tehát itt az európai márkakereskedő hálózatot, hát tragédia fogja érni, hogyha ez a folyamat fölgyorsul.
Én azt gondolom, itt egy félreértés van. Egyre inkább rá kell döbbenni minden egyes autógyártónak, hogy ha nincs jelen a helyi piacon, és de alatt a kínai autógyártó nincs Európában, japán autógyártó nem gyárt Európában, és most sorolhatnám tovább, akkor ez egy költséghátrány. Szállítás, logisztika, a COVID megmutatta, hogy micsoda óriási probléma, és éppen ezért az amerikaiaknál is igaz az, hogy ott is van egy ugye infláció ellenes szabályozás, amit most a Biden kormány hagyott jóvá, ami azt mondja, hogy amelyik elektromos autónak például az akkumulátora, illetve az egész technológiai sora nagy része nem Amerikában készül, az nem kap állami támogatást. Tehát innentől kezdve most egy ilyen teljes újraosztás van, és ezért az európai gyártók, akik korábban is ott voltak, még inkább, főleg az elektromos járműveknél rákényszerülnek erre, de igaz ez a japánokra, a koreaiakra, és igaz ez a kínaiakra, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az Európai Bizottság is szeretne valamilyen lépést tenni az európai autógyártás érdekében, hogy azt a közel 30%-os árverseny arányt, ami a kínaiak javára billentené a mérleget, ezt valahogy kiegyensúlyozza. Ezt próbálják meg most már a kínaiak is avval kivédeni, hogy egyre többen jönnek majd Európába gyártani.
Igen, nem csak az Európai Bizottság éppen bejelentette, hogy vizsgálja a magyarországi BYD betelepülést is, és vélhetően vagy valamifajta vámot szeretne kivetni, amivel megdrágítja az itt előállított autók árát, ami önmagában szembe megy az Európai Unió alapokmányával.
Én ezt nem tartom valószínűleg. Én értem, hogy mérgesek, hiszen Németország és Spanyolország is pályázott erre a BYD gyárra.
És akkor az rendben lenne, ott lenne a gyár.
Hát valószínű, hogyha oda nem vetnének ki, mert ugye nem vetnének, ide se fognak kivetni. Érthető oknál fogva, most van egy ilyen összefeszülés. Én inkább az állami támogatás okán gondolom, hiszen azt kimondhatjuk, hogy a BYD-nak nyújtott magyar állami támogatás az magasabb, vagy magasabbnak tűnik, mert hiszen nem ismerjük
mi a részleteket. Mi nem tudjuk pontosan, nem hozták nyilvánosságra.
Magasabbnak tűnik, mint amit egyébként a németek vagy a spanyolok adhattak volna. De én nem féltem a magyar kormányt, én úgy gondolom, hogy ez villámgyorsan le fog kerülni napirendről, hiszen a többi európai ország pályázik egyéb Kínából ide érkező gyártók pozíciójára.
A világ két legnagyobb és legigényesebb autópiaca az Európában és az Egyesült Államokban van. Ebből az európai piac, az, hát mondhatnám, hogy majdnem betegesen az e-mobilitás felé tolja el a gyártást. Az Egyesült Államokban nem hallani ilyen erőfeszítésekről, bár ott is folyik a zöldítés. Most mit tapasztaltál? Könnyebb dolga van egy ottani márkakereskedésnek a jövőt illetően, mint itt egy európainak?
Frici, lehet, hogy meglep, amit mondok, de a világon legerőteljesebben a kínaiak nyomják a kínai autógyártókat az elektromos átállásra. Európa ebben a szempontból követő, Amerika meg végképp. Ha megnézzük azt, hogy a tavalyi 23-as esztendőben Kínában a piac 21%-ánál magasabb volt az elektromos autóértékesítés, pedig a világ legnagyobb autópiaca, Európában ez 14% körül volt, és az Egyesült Államokban 7%. Most, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban, hiszen nem egyedül voltam, egy kollégámmal, aki segített nekem, hiszen 110 előadásból kellett kiválogatni, hogy melyekre rohanunk el, hogy halljuk. De egy a lényeg, hogy ott számtalanszor szóba került a jelenlegi amerikai helyzet, és minden egyes kommunikáció arról szólt, hogy le vannak maradva Európához képest, tehát Amerikának fel kell zárkózni, és növelni kell a támogatásokat, persze azokkal a technológiákkal, ami az elsősorban Amerikában, vagy az amerikai kontinensen, tehát mexikói gyárakat is beleértve, ott termelnek majd meg, és nem Kínából, Japánból, vagy Európából kerülnek oda.
Ebben a helyzetben egy európai márka kereskedés mennyire lehet, mennyire bízhat meg a jövőben? Ahogy itt bevezetőben próbáltam érzékeltetni, nyilván a jéghegy csúcsát próbáltam csak bemutatni, hát nagyon bizonytalan a helyzet. Állandóan változnak a határidők, a maga a szigorítás mélysége, a lobbizás folyik államok szintjén és multinacionális cégek szintjén. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Lesz-e euróhetes, lesz-e új szabványú e-üzemanyagú üzemanyag, hiszen azt is akarnak bevezetni. Egyáltalán hogyan lehet így egy üzletet megalapozni?
Amerikában és Európában is hasonló problémák vannak, ami azt jelenti, hogy az elektromos autóra való átállásnak a legnagyobb akadálya jelen pillanatban Amerikában is, hogy nem elegendő az infrastruktúra. Ezért a Biden kormányzat is úgy döntött, hogy extrém támogatást nyújtanak arra, hogy felgyorsítsák ezt, és az elkövetkező néhány évben tulajdonképpen, ha nem is a benzinkutaknak a szintjére, de a jelenleginek a többszörösére növeljék, tehát magyarul minden elektromos autóval rendelkező viszonylag könnyen hozzá tudjon férni, nem egy, hanem több töltési lehetőséghez. Ugyanez Európában is egy komoly probléma, ezért ha azt akarjuk, hogy az elektromos autózás terjedjen, mert ne felejtsük el, bármit mondhatunk, de azért a tavalyi esztendőben is átlagosan 20%-kal nőtt az elektromos autó eladásoknak a száma, és egyre több ügyfél választja, hiszen ma már sokkal szélesebb a kínálat, mint akár 2-3 évvel ezelőtt. Látható, hogy 2-3 év múlva pedig egyszerűen olyan sok lesz már a piacon lévő elektromos autó, ráadásul a megfizethetőből is egyre több érkezik, ami majd segíteni fogja ezt a folyamatot, de hogyha nem tudják az infrastruktúrát ehhez kiépíteni, akkor ez emiatt fog csúszni. Tehát erre mennek most a törekvések. A másik ugye a hatótáv. Ugyanez mondom Kínában, Amerikában, Európában is. Most egy új megközelítés van. Látszik, hogy már itt kopogtat az ajtón az az új technológia, ahol már akár 150 kW-os akkumulátor is beépíthető egy átlagos autóba, mert annyit fejlődött az akkumulátor technológia, ez pedig lehetővé teszi az akár 1000 kilométeres hatótávot is. Tehát 3-5 éven belül a hatótáv, mint kérdés vélhetően lekerül a mindennapokra, hogyha emellé az infrastruktúrát meg tudja építeni az Európai Unió, akkor Európában is ez egy sokkal inkább követett irány lesz. És még valami. Az Európai Bizottság megrendelt egy tanulmányt, talán a McKinsey készítette az elmúlt hetekben, és ennek a legfrissebb összegzése azt mutatja, hogy tulajdonképpen most 2023 végén történt meg az a nagy átállás fejben az autógyártóknál, ami arról szólt, hogy most már az elektromos autókat nem azért gyártják, hogy az európai kvótát tudják javítani, hanem azért, mert már ez a meccs eldőlt. Tehát elektromos autóval és megfizethető elektromos autóval kell rendelkezni mindenkinek. És ha megengedsz még egy, ezen a héten nyilatkozott Amerikában a Carlos Tavares, aki a Stellantisnak az első embere. És ő az amerikai kormányzatnak a figyelmébe ajánlotta, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha a kínai gyártókat különféle extra vámokkal fogják sújtani, mert hogy a Stellantis csoport az egész világon érdekelt, és neki az a jó, hogyha a világon viszonylag egységes feltételek vannak, és ezekre az akár kőkemény konkurensekre tud felkészülni, még hogyha az egyik piacon emiatt, a másik piacon amiatt kell más csinálni neki, összességében az rosszabbul érinti, mint hogyha nincs állami protekcionista beavatkozás.
Mit szólsz ahhoz, hogy kettősség érvényesül az autógyártás és autókereskedelem területén Európában? Tehát miközben erőltették az elektromobilitás gyorsítását, tehát felgyorsítását, a váltást, aközben azért vannak kivételek, és vannak olyan sportkocsi gyártók, akiknek megengedett a nagy teljesítményű autók további gyártása is.
Sőt, azt merem állítani, hogy ezek a nagy teljesítményű sportautók, ugye ez nem volumen, hanem ez egy ilyen extrém szűk körnek való, ennek az egész világ autóiparára vetített károsanyag töblete a 0,0 valamennyi, tehát
nem kimutatható.
Nem releváns, igen, így van. Viszont azt is látni kell, hogy az a vevőkör, aki egy Ferrari-ra, Bentley-re, Aston Martin-re, AMG Mercedes-re vágyik, az ki fogja fizetni azt a töbletet, amit a karbon vám miatt ráosztanak az autóra.
Az, hogy a német gyártók és német kormány kilobbizta az üzemanyaggal való működtetést 2037 után is, tehát hogy megmaradjon a hagyományos belségésű motor, az előny vagy hátrány a kereskedők számára? Mert hogy ez egy költséghatékony technológia még ma is.
Frici, egyelőre a legfrissebb az amerikai konferencián sem ezzel számoltak, két elemmel számolnak. A hidrogén az elsősorban a kamionok és nagy járművek, hajók, vonatok esetében, míg az elektromos hajtás, hogy az akkumulátoros vagy egy hidrogén cellából nyerjük az energiát hozzá, az egy másik kérdés, de nem beszéltek arról, hogy hoppá, egy újabb ilyen lehetőség jönne. Elsősorban ez a kettő is olyan hatalmas fejlesztési forrásokat igényel, hogy talán hátrányos lenne a nem tradicionális néhány német gyártón kívül, hogyha még egy újabb frontot kellene nekik nyitni.
Tavaly soha annyi BMW-t nem adtak el Magyarországon, mint tavaly. És más márkáknál is, a prémium márkáknál is haladtan előretörést lehetett látni, miközben persze a piac nem volt elemében. A különböző luxus és sportautók osztályát tekintve pedig messze kiugró volt a 2023-as eredmény. Téged is érint, hiszen te is márka képviselője vagy három márkának. Minek tulajdonítod ezt?
Hát alapvetően azért látszik ez extrém soknak, mert a volumen gyártók értékesítői dráma ilyen beszakadtak. Magyarországon azért azt kijelenthetjük, hogy a hivatalos statisztikában látottnál, a tavalyi év hivatalos statisztikájában látottnál jóval gyengébb volt az új autó megrendelések száma. Ez pedig azt mutatta, hogy, és ez nem csak Magyarországra igaz egyébként, hanem az Európai Unió nagyobb tagállamaira is, hogy a vásárló erő az gyengült, hogy az elkövetkezendő egy-két évben a közepes jövedelemmel rendelkezőknél lesz-e előrelépés, hiszen ők képviselik a volumengyártóknak az értékesítését. Ez egy nagy kérdés, bizakodunk benne, hogy ez így lesz. Vannak jelek, amelyek szerint ez a fordulat már elindult jó irányba, de hogy ez valóban így is lesz, ezt majd valószínűleg az év közepén fogjuk látni.
Vélemény szerint 2024-ben növelhető például az Aston Martin vagy a Lotus eladás Magyarországon, ami tavaly nagyon sikeres volt?
Én abban bízom, hogy igen, de nem csak az Aston Martin, hanem a Ferrari, a Bentley, a Royce, akik ezen a pályán játszanak, ezek nem hagyományos autót gyártak. Ezek életérzést, elnézést kérek a hallgatók, de olyan, mint amikor valaki festménybe teszi bele a pénzet, hiszen ezeket az autókat nem napi használatra vásárolják. És ma már Magyarországon is van egy olyan réteg, aki megteheti, hogy megveszi az autót, letár gyűjteménybe teszi, és kivárja, főleg az egyedi szériás járműveknél, amíg 5-10 év múlva ennek a járműnek az értéke nem lefelé, hanem duplájára, többszörösére nő. És akkor ez egy befektetési eszköz.
Személy szerint te az elektromobilitás előretörésének drukkolsz, vagy inkább azt szeretnéd, hogy minél tovább maradjon a belső égésű motor?
Én azt nem drukkolok semminek. Én annak drukkolok, hogy a magyarok fizetőképesek legyenek, a márkakereskedők tudjanak sok autót eladni, mert az mindannyiunk számára jó, mert akkor megy a gazdaság. Azt látni kell, hogy nincs egy igaz technológia, hiszen a világ a sokosztatú és sokrétű, az afrikai dzsungelben nem lehet elektromos autó töltőt találni, tehát ezért gondolom azt, hogy még sokáig, valószínű 35 után is tere lesz a dízelnek, egyes helyeken a benzinesnek, a hidrogénnek és az elektromosnak is, ahogy a hibridnek természetesen.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Gablini Gábort, a gépjárműmárka kereskedők országos szövetségének elnökét hallották.